Akarni szeretnék, Uram, ahogy Te akarsz. Járom az utam napokon keresztül, átmegyek számtalan kapun. Szegényes és üres nap után érek az éjszaka nyugalmába, egy éjszaka nyugtalanságából indulok talán egy gazdag nap felé. Este és reggel kapuk, melyeken keresztül Te vezetsz. Járom az utam, emberekkel találkozok. Rátalálok sorsukra, vágyaikra, szenvedésükre, fáradozásukra. Azt szeretném, ha Te vezetnél, amikor emberekhez megyek, hogy Téged találjalak meg a tekintetükbe. Téged kereslek, Istenem, sok-sok utamon. Nem találok meg, bárhová fordulok, ha Te nem nyitod meg nekem a kaput. Te magad vagy a kapu, az ajtó. Át akarok menni rajtad, és megtalálni Téged. Magamat keresem, de nem találok utat magamhoz, magamban tévelygek, és arra kérlek, vezess át, lelkem útvesztőin, s mutasd meg az ajtót, melyen beléphetek hozzád, hogy ne magamnál lakjak, hanem nálad. Uram, Te azt akarod, hogy megtaláljam saját utam. Azt akarod, hogy boldog legyek és célhoz érjek. Akarni szeretnék, Uram, ahogy Te akarsz. Amen. Ahogy hallottuk, a 119. Zsoltárral indulunk, ez a Héber ABC-nek az összes kezdő betűjéhez rendeli a Tóráért való hálaadást és dicsőítést. Ma kezdődik ennek az olvasása, a 119. Zsoltárból az első 8 verset olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes. Egyszerű úton járnak, így van az eredetiben, akik az Úr tanítása szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet, megtartva rendelkezéseidet. Ne hagyj el engem soha. Nyilván boldogok az oly emberek. Hol van ez a nyilván? Miért lenne nyilván boldog az ember, csak attól, hogy van törvény? Ha csak, mint ahogy a Szentírásban van, a törvény az nem egyszerűen a jognak az uralma, a jognak a biztonsága, amire szüksége van az életünknek, nem a jognak az az uralma, amit emberek ma így alakítanak, vagy úgy, holnap így, holnap úgy, ma így magyaráznak, holnap úgy, ma így alkalmaznak, holnap úgy, hanem Tóra, érdemes ezt a szót újra és újra ismételgetni, mert bizony ez elsősorban nem törvényt jelent abban a legalista értelemben, ahogy mi a római jogon iskolázott, vagy félig iskolázott szemléletünkben megjelenik. A Tóra, ez az eredeti szava törvénynek, ennek a kibontására vállalkozik a 119. Zsoltár, 176 versen keresztül beszél arról, hogy mit is jelent az, hogy van Tóra, hogy él a Tóra, hogy működik a Tóra, ami nem más, mint a teremtő, szabadító és megtartó Isten meg nem szűnő tanítása. A tanítás az sokkal jobban illik ehhez a szóhoz. A teremtő, szabadító, megtartó Isten meg nem szűnő tanítása az ember útjára adott, és akkor itt sorolhatjuk fel azt a sok-sok kifejezést, amivel ki akarja bontani, hogy mit is jelent az, hogy Isten tanít bennünket, maga Isten tanít bennünket. Ezt a Zsoltár kifejti ezzel a sok-sok kifejezéssel, egy párat említek: útra való, bizonyosság, tanács, iránymutatás, vezetés, fegyelmezés, helyreigazítás, végzés, döntés, hűséges beszéd. Hűséges beszéd az azt jelenti, hogy nem szűnik meg, nem szunnyad a te őriződ. Maga az út. És micsoda ív ez, amikor eljutunk az apostolok cselekedetébe oda, hogy az út gyermekeinek nevezik az első keresztényeket. Ez az út, amit ő ad nekünk. Utat ad, ő adja. Utat ad az embernek, amit nem kell kitalálni saját magának. El lehet kérni ezt az utat, és el is kell kérni. És ő nem szűnik meg. Nem szűnik meg adni útravalót, nem szűnik meg adni bizonyosságot, nem szűnik meg adni tanácsot, nem szűnik meg adni iránymutatást, nem szűnik meg vezetni, nem szűnik meg helyre tenni, nem szűnik meg dolgokat dönteni velünk, nekünk, általunk, és hűséges marad az ő beszédében. Elvezet arra a nyílt és világosan meghatározott életre, amit nekünk szánt, amit neked szánt. És ezért Isten tanítása elsősorban nem tantételeknek a gyűjteménye, hanem tágas tér, ez a térben gondolkodás, Isten szeretetéről, valóságáról, térben gondolkodni, amiben mozogni lehet, amiben szabadon lehet mozogni, ez az ő valóság, a tágas térre állítottál engem. Az elképzelés az erről a térről az, hogy ennek vannak keretei, ennek van kerítése, de ezen a nagy vonalúan lerakott kerítésen belül van a szabadság, és kívül van a káosz. Kívül van a káosz, és a káoszban pedig a beszorultság van. Az nem a határtalan szabadságnak a világa, vagy ha a határtalan szabadság világa, akkor úgy, hogy egyúttal az a világ, ahol újra és újra beleszorul az ember az életébe, fogságba esik a saját életébe. De ebben a tágas térben, ott a kerítésen belül, ami a Tóra, akkor mondjuk így, hogy a törvény, mert hogy valóban törvény is, rendelkezés is, ebben a tágas térben vannak a lehetőségeink. Ebben a tágas térben vannak a lehetőségeid, nem úgy, hogy ahogyan az ember gondolkodik az életének a különböző kisebb, nagyobb útvesztőiben, vagy éppen útelágazásaiban, hogy erre menjek, vagy arra, hogy hát van A, B, esetleg C, gondoljuk végig, mérlegeljünk, előnyök, hátrányok, hiányosságok, pozitívumok, na akkor mégiscsak merre menjünk, és akkor nem tudom, hogy a ti nevelésetekben benne volt, ez az enyémben benne volt ez, hogy ha dönteni kell, és nem tudsz dönteni, kisfia, akkor mindig a nehezebb utat válasszad. Na, az a református. Ezen azóta is gondolkodok, hogy ezt így tovább kéne adni a következő generációnak. Nem így működik ez, hogy teoretikus lehetőségek vannak. És akkor majd amit választunk, abból lesz a valóság, hanem fordítva. A mi lehetőségünk az Isten valósága. Az az út, ami az Isten valóságában el van készítve. Na, az a lehetőséged. Azt találd meg, és azt válaszd. Abban van a szabadság. Nem úgy, hogy teoretikusan lehetséges lehetőségek közül kiválasztod az egyiket, vagy a másikat, és akkor ez majd megvalósul, hanem a te lehetőséged már valóság Istennél, Istenben. Az ő valóságából lesz, az ő valóságából van a te lehetőséged. Ide vezet el. Ez a tágas tér. Ez a tér, amit megnyit. Így is mondhatnánk, hogy kivezet az életed szűkösségéből, szorultságából. Az új szövetség úgy fogalmaz, hogy kiszabadít a bűn fogságából, amelyik megkötözi a kezed, lábad, hát hogy le is vágja, az elméd, az értelmed megkötözi és kirabolja a szívedet. Ebből vezet ki erre a tágas térre. És aki az utat adja, az ugyanaz, aki vezet is rajta. Aki kiszabadít a kiúttalanságnak a zsákutcájából, az ad erőt és az ad bölcsességet, hogy megtanulj járni ezen az úton. Atya, Fiú, Szentlélek. Ő a törvény alkotó, ő a Tóra ajándékozó, aki és ez is egy nagy különbség az emberi törvényekhez, aki benne van. Benne van minden sorában ennek a tanításnak. Benne van a hűségével, benne van a szeretetével, benne van az iránymutatásával. Személyes, bensőséges, közeli. Emlékszem, az egyik legelső ilyen katekritikai előadása itt a Rádai 28-ban, az volt nekem az utolsó is, Ritó professzor úr beszélt arról a 10 parancsolatról, hogy hogy lehet tanítani a 10 parancsolatot úgy, hogy nem csak azt mutatjuk be, hogy az Isten az, aki értelmes parancsolatokat ad, hanem hogy mit jelent szeretetből parancsot adni, és mit jelent szeretetlenségből parancsot adni. Mit jelent hűségből irányt mutatni, és mit lehet, hogy lehet úgy irányítani, hogy ti menjetek arra, én maradok, mely sokkal jobb. Ez amikor a törvény, a rendelkezés, a rend, amit az emberek építenek maguknak, elválik azoktól, akik a rendet építik, vagy akiknek az lenne a dolga, hogy benne legyenek abban a rendben, amit ők alkotnak maguknak és másoknak, mert bizony egymásnak is alkotunk rendet és törvényt. Ez a különlegessége ennek a tanításnak, hogy egyszerre mindig új, és egyszerre mindig örök. Nem úgy, hogy leírták és punktum, ez van. Lehet így tekinteni rá, vannak, akik így tekintenek rá, és akkor elmúlik belőle az, ami az egyik legizgalmasabb dolog, az öröm. A Tórának van a zsidóknál, a zsidó hitben külön ünnepe van, úgy hívják, hogy Simhá Tóra. Az, amikor táncolnak az írás körül, Istennek az ajándéka körül. Mikor a Szentföldön voltunk az unokáinkkal, akkor mondtuk, hogy most megyünk a Sirató falhoz, és akkor még nem voltak olyan nagyok a fiatalok, mondták, hogy akkor itt most szomorúnak kell lenni. Megérkeztünk a Sirató falhoz, és ott 2-3 gimnáziumi osztályból a fiúk, a fiatalok meg a lányok olyan hihetetlen táncos körbe álltak ott, és olyan boldogan énekelték, hogy van Tóránk, hogy és sem magával ragadta az unokáinkat, még minket is egy kicsit. Szóval ez az öröm. Ez akkor tűnik el ebből, ha ez a személyes, bensőséges viszony, ha eltűnik belőle az, aki adta. Aki szeretetből adta. Aki a megtartatásból adta, ha elimináljuk, ha kiszorítjuk belőle, és erre különböző módszerei vannak az embernek, akkor ami a törvény, a tanítás lényegéhez tartozik, azt veszíti el az ember, elveszíti az örömöt, akkor, amikor kilép abból a társaságból, mely Istennek az ajándéka. Ezért olyan álságos, közhelyes, és egyébként nem is stimmel, hogy a 10 parancsolat az egész emberiségnek a kultúrkincse, az etikai kincse, hát a 4-től. Inkább az 5-től lefelé, igen, csak hogy lehet az első 4 nélkül? Hogy lehet úgy örömmel gondolni, ahogyan ezt egyes fordítások olyan szépen mondják, hogy nem fogsz ölni. Miért? Mert az Úr, a te Istened, a kihozott téged Egyiptomból. Ha ő szabadított meg, ha ő a szabadítod, akkor nem kell. Akkor nem kell. Másik megszegényítésével, akkor nem kell a másik félretolásával, elpusztításával, a rossz hírbehozásával, a saját magad kiemelésével, akkor nem kell biztosítani a jövődet, hiszen ő a te szabadítód. Az első tábla nélkül a második, az az öröm, hogy aki megszabadított, az adja. Nem valaki, akiket éppen megválasztottunk így vagy úgy, aztán majd ők adnak valamilyen törvényt, hogy változtatnak, vagy nem változtatnak. Az adja, aki megszabadított, aki ez személyes között van. És amikor kilépünk ebből a társasságból, ami Istennek az ajándéka, akkor az vagy úgy lesz, hogy lesznek azok, akik az igaz tannak a képviselői, és akkor ők elkezdik őrizni a tanítást, Isten igéjét, a tantételeket, mint a saját tulajdonukat másokkal szemben. Hol van ebben az öröm? Beállnak a szabadító és a megszabadítottak közé. És akkor eltűnik a szabadításnak az öröme. Eltűnik a tanításnak a lényege, eltűnik a szeretet. És aztán van a másik, talán ez is legalább annyira, vagy még inkább a mi kísértésünk, hogy azért távolítjuk el, mert hogy valami külső tekintélynek az erejével érkezik hozzánk. Ezt nem mi találtuk ki. Ezt nem mi találtuk ki, hogy mi nekünk a legjobb. És akkor az legyen, hanem ebben van egy külső tekintély, ami megzavar bennünket az, hogy ezt a külső tekintélyét az Isten igényének, igen, ez nem, ez belül lesz, de kívülről jön. Ezt azért értjük félre, ez azért viszonyulunk kritikusan, mert alapvetően kritikusan viszonyulunk minden külső tekintélyhez, ez a magányos protestáns értelmiségi, aki lélekben és igazságban imádja az Isten, nem kell neki más, megoldja ő ezt maga belül, ez a hagyományos, aztán ennek vannak különböző változatai a 21. században is. Mert mintha nekünk protestánsoknak 16. század óta, ahol láttuk azt, hogy hogyan lehet hamis tekintéllyel lerontani Isten igényének az igazi tekintélyét, azóta minden, ami kívülről és tekintéllyel lép fel, az gyanús, veszélyes, abból ott van a hatalommal való visszaélésnek az esélye, és eltűnik a gyógyító, a szabadító, az iránymutató Isten, mert terhes az aszimmetrikus viszony, és egyedül maradunk magunkkal. És ebben a Isten nélküli magányban győz az okosabb, az erősebb, és mindenki vesztes lesz. Arra biztat bennünket ez a Zsoltár, hogy legyünk bátrak. Legyünk bátrak, induljunk ki ennek az ajándéknak a tekintélyéből, aminek megvan a saját maga élete, a saját maga forrása, a saját maga ereje, a saját maga súlya. Az egy megint egy inkább modern vita, nem is tudom, hogy volt ez pontosan, vagy mikortól jött ez be, hogy gyerekeknek milyen ajándékot ad az ember. Az egy jó dolog, ha a természeti környezetben élő állatot, én talán legtöbb egy gyerekkoromban abból tanultam, amikor kaptam egy bárányt ajándékba, egy igazi bárányt. Mondjuk bosszantott, hogy a szomszéd nagyobb fiú, aki mindig megmondta, hogy mit csináljak, mondta, hogy Jutkának nevezzem el, mert ő a Jutkába szerelmes a harmadik osztályba. Hát Istenem, annyit láttam, Juditnak hívtam a bárányt, rengeteget tanultam tőle, és édesapám, amikor átadta a bárányt, akkor mondta, hogy most nem mindig te mondod meg, hogy mi történik, próbáld megérteni, mi jó, van egy saját élete. És azt össze kell hozni azzal, hogy van valami rend ebben a világban is, hogyha szabad. Ha már elmondtam ezt a történetet egyszer, akkor majd Dani jelez, de a legnagyobb tanulságom az volt, amikor vittem legeltetni a bárányt egyedül, meg kikötöttem a templomkertbe, és egyszer gondoltam, hogy most már valami olyan jó dús fű van ott a hegyoldalban, és akkor oda fölviszem a bárányomat, fölvezetem volt, amikor ám akart jönni, akkor nyakamba vettem, majd össze roskadtam alatta, és akkor egyszer csak leugrott a nyakamból, és iszonyatosan sebességgel elkezdett futni, hova fut. Volt egy hatalmas nagy tölgyfa, és ott delelt a júnyáj. Ott deleltek, és oda bebújt közéjük, és nem volt hajlandó kijönni. Pedig nagyon éhes volt, mert előző nap elfelejtettem legeltetni. De az, hogy együtt legyen a nyájban, a közösségben az övéivel, az fontosabb volt neki, mint hogy jól lakjon. És aztán azzal a bizonyos horgasbottal kellett a hátsó lábánál kihúzni, és erőszakkal hazavinni, mert addig nem jött el, amíg ott lehetett a többiekkel. Így. Ez egy élő viszony. Az élő viszonyban, ami a másik, az, amit a másik akar, amit a másik gondol, az mindig fontos. Ahhoz kell a bátorság, hogy úgy induljunk ki Isten Jézus Krisztus tanításának a tekintélyéből, mint ami nem a mi magántulajdonunk, nem a mi csoport tulajdonunk, hanem közösen tanulható út. Nem az a dolgunk, hogy szilárd tantételeket őrizzünk, hanem hogy együtt ismerjük föl Istennek azt az örök valóságát, amit aktuálisan leír az ő törvénye, az ő tanítása, és ennek a felismerésnek az erejével, megtérés, ennek a felismerésnek az erejével szálljunk szembe, és álljunk helyt a jelen pusztító realitásai közben. Amen. Imádkozzunk. Akarni szeretnék, Uram, ahogy Te akarsz. Járom az utam napokon keresztül, átmegyek számtalan kapun. Egy szegényes, üres nap után érek az éjszaka nyugalmába. Egy éjszaka nyugtalanságából indulok, talán egy gazdag nap felé. Az este és a reggel olyan kapuk, melyeken keresztül Te vezetsz minket. Járjuk az utunkat, emberekkel találkozunk, rátalálunk a sorsukra, a vágyaikra, a szenvedésükre, az örömükre és a fáradozásukra. Azt szeretnénk, ha Te vezetnél bennünket, amikor emberekhez megyünk, hogy Téged találjunk meg a tekintetükben. Téged keresünk sok-sok utunkon, Urunk. Nem találunk meg bárhová fordulunk, ha nem nyitod meg nekünk a kaput. Te magad vagy a kapu, át akarunk menni rajta, hogy megtaláljunk Téged. Magunkat keressük, de nem találunk utat magunkhoz, magunkban tévelygünk és arra kérünk, vezess át minket lelkünk útvesztőin, mutasd meg az ajtót, melyen beléphetünk hozzád, hogy nem magunknál lakjunk, hanem nálad. Urunk, Te azt akarod, hogy megtaláljuk a saját utunkat. Azt akarod, hogy megtaláljuk közös utunkat is. Azt akarod, hogy boldogok legyünk és célhoz éljünk. Akarni szeretnénk, Urunk, úgy, ahogy Te akarsz. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.